Mit csináltak az első világháború alatt a magyar tudósok? Hogyan kapcsolódik egy indián törzs története a periódusos rendszerben szereplő legújabb négy elem egyikéhez? Hogyan került egy bélyegre két olyan tudós arcképe, akik nem is beszéltek egymással, mert bár korábban együtt dolgoztak a diftéria elleni oltáson, de egyikük kiszorította a másikat a honoráriumból, sőt egyedül a Nobel-díjat is megkapta? Valamint miként tükrözték az újsághirdetések a vegyészek hétköznapi munkáját és eredményeit a kiegyezés utáni időszakban, hogyan gyártottak először klórmeszet, amit aztán klóros víz formájában Semmelweis Ignác használt kézfertőtlenítésre, hogy a gyermekágyilázat megelőzze, és tulajdonképpen miért neveztek el egyetemet Lomonoszovról. Már ez a néhány kérdés is jól mutatja, milyen érdekes és lényegében a mai életünkre is kiható témákról olvashatunk egy új kötetben, amelynek címe Természettudomány háborúban és békeidőben, kémikusok, találmányok, felfedezések. Inzelt György kötete ez, ami az utóbbi három évszázadban alkotó magyar és külföldi természettudósok, főleg kémikusok életét, munkáját mutatja be. Én most itt az interjúban néhány számomra különösen izgalmas momentumról kérdezem a szerzőt, hiszen óriási anyag ez. Például nagyon érdekelt, hogy miért Lomonoszovval kezdődik ez a könyv, miért volt érdekes az ő élete.
A Lomonoszov történet az elég különös. El is tudom mondani, hogy miért kezdtem én Lomonoszovval foglalkozni. Én tanítok az egyetemen kémia történetet is, egyébként fizikai kémiát, meg elektrokémiát. Na most több ilyen ember volt, az egyik, aki nagyon foglalkozott a Lomonoszov, aki hát ugye egy orosz tudós ikonja, legnagyobb egyetem, róla van elnevezve Moszkvába, és már nagyon régen olvastam orosz tudománytörténeti könyveket is. És úgy kezdett gyanús lenni, hogy sok minden nem lehet úgy, ahogy leírják. Mert Lomonoszovnak tulajdonítanak sok mindent, a anyag megmaradástól, a energia megmaradásig. Olyan alapvető törvényeket, mint ő lenne a felfedező. És akkor kezdtem elolvasni, és rájöttem, hogy sok jó gondolat van benne, de mind tulajdonképpen másoknak a gondolatainak a ismétlése, feldolgozása, van bizonyos érdeme, tehát az ki is derül a könyvből, hogy ő nagyon sokszor, és a leglényegesebb dolgokban ő miben létének a tisztázásában, tényleg azokat fogad fel, akik a részecskék mozgásának tulajdonítják a hőt. Ez azért volt nagy dolog még a 18. században, mert akkor még ment a vita, hogy a hő az anyagi természetű-e. A másik iskola volt ez, hogy részecskék mozgása. Mondom, ebben jó megállapodások vannak. Más munkáiban ugyanilyen logikailag, meg mások könyve alapján nem igazán jó következtetésekre jut, és tulajdonképpen ő ugye kémikusként és fizikusként van számon tartva. Ő igazából ugyan kapott kémiai laboratóriumot, de érdemi kutatást nem folytat. Aztán el is vették tőle idővel a kémiai laboratóriumot, mert annyira nem történt semmi, de végzett bizonyos vegyészi munkát, uralkodói ünnepségekre csinált tűzijátékot, az is plusz pénz volt amúgy. Nagyon jó jövedelme volt a versekből, amit a cár nőkhöz írt. Olyannyira nem lett nagy tudós, hogy 100 évig az oroszok se foglalkoztak vele. Senki nem idézte, semmilyen elismerés se nem volt. 100 év múlva, amikor 19. század végén, 20. század elején mindenhol a nacionalizmus nagyon főszerephez jutott a sajtóba, közbeszédbe, oktatásba, akkor szedte elő egy tudomány történetes Melsutkin Lomonoszovnak a születése 100. évfordulójára, hogy volt egy ilyen nagy tudósunk, és ő kezdett el vele foglalkozni.
Nagyon izgalmas a könyvében ez a kritikai hang, az, hogy valójában milyen munka állt bizonyos emberek mögött. A másik ilyen nagyon fontos terület, hogy a háború, az első világháború kitörése hogyan osztotta meg a tudósokat, hogy mire volt lehetőségük.
Az előbb, amit mondott, hogy nagyon fontos elem, szóval nem szeretem az ilyen hamis mitoszokat, amiket gyártunk mi is, tulajdonképpen a kitai beli a következő fejezet is erről szólt. Itt meg a háborúban kíváncsi voltam arra, hogy tényleg a tudósok mivel foglalkoztak. Tanulságos hogy a háborúra kialakult egy mitosza. Történelmet is én itt tanultam, szerintem most is itt tanítják, a csaták leírása, a nagy hadvezérek, és semmi mögöttes, ami tulajdonképpen a győzelmet, vegyük a utolsó két világháború, de így volt ez korábban is. A technikai felkészültség határozta meg. Ez pedig a tudósoknak volt köszönhető. Tehát egyszer ugye én nagyon sokat foglalkozom tudósok életrajzával is. Megnézem, hogy bizonyos tudósok a lövészárokba írtak cikkeket, meg igyekeztek tudósnak maradni. Írok ilyen példákat, hogy fizikusként az ellenségnek az ágyúit mérte be, mert ehhez értett az akusztikus távolságméréssel. Szóval ez, ami az egyik ilyen szempont, a másik, hogy rávilágítsak a háború borzalmaira. Tényleg, hogy mennyien haltak meg. Egy olyan fiatal generáció, aki el se tudta kezdeni a pályát. Nemes tudósok is. Nagyon sokan nem tudták túltenni magukat azokon az élményeken.
Ír a gyufáról, a gumiipar fejlődéséről, a gyógyszeripar fejlődéséről, vagy akár a vegyi fegyverek kialakulásáról. Ugye az ember nem is gondolkodik, hogy mondjuk a vegyészek munkájára és az orvostudományra és minden másra miként hatott a háború.
A kiegyezés utáni időszakot vettem bele, hogy legyen egy olyan, ami nálunk békeidőszak volt. A kiegyezés utáni időszak egy fantasztikus időszak volt. Úgy próbáltam utalni arra is, hogy mi minden fejlődött, és ott próbáltam olyat is, hogy mi mindennel foglalkoztak a vegyészek, de mondjuk, ami ugye a háborúban is szerepet játszott, a izoform fertőtlenítő, az akkor kezdte a karrierjét, de az is világossá válik, hogy 19. század végéig nem voltak olyan gyógyszerek. Úgy kezdődött a gyógyszerek karrierje például, hogy mesterséget, színezékeket tettek előállítani. A textilipar az a 19. század is húzó ágazata volt Angliában és az ipari forradalom alatt. Óriási dolog volt, hogy mesterséges, színtartó, mosásálló színezékeink vannak. A magentáról írok is, az egy másik történetben szerepel, ami ott nagyon népszerű szín. Na mindegy, abból rájöttek, mert sejteket kezdtek festeni, hogy többek között Erlich például, aki szerepel a könyvemben, hogy nem csak megfesti a sejt bizonyos részeit, hanem írtja a baktériumokat is. Így kezdtek gyógyszereket gyártani. Tehát azok a gyógyszerek, amit most szedünk, az ebben az időszakban nyúlik vissza.
Inzel Györggyel beszélgettünk természettudomány háborúban és békeidőben kémikusok, találmányok, felfedezések című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.